Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Egzotistájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok. Kevesen tudják, hogy a mai napig élnek még a Bounty kalózhajó, sőt, hát ugye akkor még eredeti hajó volt, hadihajó, aztán csak később rázott fel a legénység, legénységének leszármazottai a szigeten, a Pitcairn szigeteken. Persze a híres mondatot, hogy mindenkit fel fognak akasztani, ezt sokan ismerik még a számtalan filmből, ezt üvöltötte ugye a lázadó legénység felé a híres brit hadihajó, a Bounty kapitánya. A 18. században a kegyetlen Bligh kapitány ellen fordultak a tisztek és a matrózok egyaránt. A lázadás vezetője, Fletcher, Christian Fletcher Tahitire vitte a hajót, ahol feltöltötték ugye a készleteket, öltöttek a polinéz lányok társaságában. A lázadás vezére azonban már ekkoriban is világosan látta, hogy a brit hadigépezet Tahitin utoléri az embereket, úgyhogy tovább kell hajózniuk. Erre azonban csak a legénység egy része volt hajlandó. A Tahiti maradtakat aztán valóban megtalálta a lázadókat kereső egyik angol hadihajó, úgyhogy véget ért a sok-sok románcnak a helybeliekkel. Visszavitték őket Londonba, és két kivételre mindenkit felakasztottak. Fletcher azonban néhány társát egy távolabbi szigetre, Pitcairnre vezette. Magukkal vittek Tahitiről rabszolgákat és néhány csodaszép lányt. Érdekes, de azóta is a Bounty hajó lázadóinak és a tahitiaknak a leszármazottai népesítik be az egy nagy és több apró szigetből álló területet. A lázadókkal annak idején már nem lehetett leszámolni, mivel mire megtalálta őket 1838-ban egy angol hadihajó, addigra már az utolsó túlélő, John Adams sem volt életben. A leszármazottak pedig ugye bár nem vonhatóak felelősségre. A népesség eleinte szépepodott, elérték a 203 főt, viszont a 20. században már megélénkült, a hajukon elköltöztek. Jelenleg 54-en élnek Pitcairnon, és ők fogadják a turistákat. A szigeten ugyan nincsenek szállodák, az utak pedig az esős évszakban járhatatlanok, a Polinéz szigetet mégis látogatják. Egyrészt csak itt lehet Pitcairni bélyeget kapni, másrészt pedig meg lehet ismerkedni az itt élőkkel, akik még mindig a 18. századi angol és a tahiti nyelv keverékét beszélik egymással, nem mindennapi élmény. Tavaly a világ egyik legfurcsább pere zajlott Angliában a Pitcairnon élőkkel kapcsolatban. Az egyik turista ugyanis feljelentést tett, mert szerinte a sziget férfi lakói szexuális kapcsolatot létesítenek 12 éves gyereklányokkal. A jogi eljárás ugyanakkor felháborította a szigetlakókat. A férfiak mellett a nők is azt állították, hogy a kiskorú lányokkal folytatott szexuális viszony nem bűn, hanem a Pitcairn színes és egzotikus kultúrájának része. Ráadásul a lakók szerint Pitcairn önálló ország, így nincs is joga a brit bíróságnak ítélkezni mindenről. A jogászok ugyanakkor azt javasolták, hogy Pitcairn csatlakozzon Franciaországhoz, hiszen szabályosan tényleg soha nem lett Nagy-Britanniához csatolva, a francia barátság pedig megvédhetné az itt élőket. A feljelentő turista ugyanakkor példási ítéletet követel, mert szerinte egyszerű pedofíliáról van szó. Ez volt hát a jogi helyzet, de aztán nem lett belőle börtönbüntetés, ugyanis ez meglehetősen bonyolult lett volna, egyrészt mert a szigeten nincsen börtön, másrészt mert a vádlottak között volt a sziget kormányzója, annak fia és szinte az összes férfi, úgyhogy a nélkülük alig, ha tudna manapság is megélni a főváros. Pitcairn fővárosának egyetlen tere és egyetlen utcája van, úgyhogy eltévedni nem lehet. A házakat ide a Nehézség hegyére építették. A legfontosabb a Bounty hadihajó ágyúja, és kiállították a lázadás vezérének, Christian Fletchernek a bibliáját is. A szigetcsoport körül meglehetősen nagyok a hullámok, viszont a tenger által kivált csodálatos medencében, a Szent Pál medencében nagyszerűen lehet fürdeni. Érdekes még a Fletcher barlang, és a helybeliek kultikusan tisztelik az utolsó lázadó John Adams sírját. Az itt élők napjaikat halnövénytermesztéssel, fürdőzéssel, pihengetéssel töltik. A legnagyobb esemény a vasárnapi mise, és nagy ünnepséget tartanak még január 23-án a Bounty napon. Ilyenkor végighúzzák a híres hadihajó égő mását a tengeren, és tombolva éjjelzik az egykori lázadó ősöket.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Az európaiak közül sokan megbotránkoztatónak érzik, az USA-ban talán még feljelentések is érkeznének a rendőrséghez, pedig bizony a Cook-szigeteken a fallikus ábrázolások a mindennapokban is jelen vannak. A törőközöktől a hamutartón át az apró szobroskákig mindenütt lehet látni valamelyik isten pajzánkodásait. Tiki, céthozó isten, Tangaroa pedig a tenger és a teremtés istene. Ez utóbbi óriási szervvel felszerelt szobrait a legtöbb Cook-szigeteki településen meg lehet találni. Rengeteg maori legenda kapcsolódik a teremtés istenhez, némelyiket táncban is megjelenítik, és az iskolák udvarán gyakorolják a helyi fiatalok. A Cook-sziget csoport James Cook brit hajósról kapta a nevét, aki 1777-ben fedezte fel a Tahiti és Samoa között a csendes óceánban fekvő területet. Azóta az egyik sziget, Rarotonga már kedvelt turistaközpont, de a többi atoll még érintetlen. A helybeliek kis motorral közlekednek a homokban, a lányok pedig sokszor fedetlen kevellel ülik meg a gépbiciklit. Egyes falvakban kizárólag kókuszdión élnek, levesként, főételként és desszertként is ezt fogyasztják. A modern kor követelményeinek megfelelően diszkó azért van néhány településen, sok helyütt például a mosodát használják péntek esténként egy kis globalizált táncikáláshoz. A kis üzletek, a házak és a földek is a nemzetségek tulajdonában állnak, a vezetők igény szerint osztják el azokat. Ebből azért nincsen probléma, mert a Cook-szigeteken mindössze 20 000 laknak, ráadásul nagyon sokan elvándorolnak Új-Zélandra, itt otthon maradottaknak jut elég terület. Banánt, gyapotot és papaját emelnek, de impozánsak az óriási mangófák is a Cook-szigeteken. Az egész olyan, mint egy óriási virágos kert, ugyanis az egzotikus gyümölcsültetvények szélén különféle színű hibiszkusz virágok nőnek. Komolyabb gyárak és üzemek nincsenek a szigeteken, és temető sincs, ugyanis az ősöket a házak udvarán temetik el. A főváros Avarua, ahol még üzletközpontot is találunk. Ez csak helyi pláza, de annál érdekesebb. A központi kikötőből minden nap hajók indulnak a szigetcsoport többi tagjára, hogy elvigyék a különleges küldeményeket és a leveleket, nehogy az ott élők kimaradjanak a világ körforgásából.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Közeledik a szeptember, és ha valamikor szeretnék felfedezni önök a Rügen-szigeteket, és szeretnének német tengerben fürdeni, akkor ezt szeptemberben tegyék, azt tanácsolom, mert ilyenkor komolyan felmelegszik a víz a tengerben, néha eléri a 15 fokot is, úgyhogy bátran lehet lubiszkolni. Az itt élők minden esetre pálmafákat legfeljebb a tévére láttak. A Rügen-szigetek a Balti-tengerben találhatóak, ugye a terület, mint említettem, Németországhoz tartozik. A rendszerváltás előtt több nyarat is az egyik szigeten töltöttem, a hely akkoriban ugye csodálatosnak tűnt, mert az örökzöld növények között ott voltak a kicsiny faházak, a mosdó és a zuhanyozó ugyan még közös volt, és egy keskeny ösvény vezetett oda, amelyet csalánerdő szegélyezett. A reggeli tusolás után pedig békésen lehetett nézegetni, miként játszadoznak a gyepen, a nagyra nőtt patkányok. Mindez azonban egy cseppet sem zavart minket, hiszen pár lépésnyire ott volt vágyaink ne továbbja a tenger. A víz, mint említettem, szeptember elején már eléri a 15 fokot is, eső után viszont csak 13 fokos. Ezzel együtt a keletnémet lányok úgy nyászadoztak a hideg tengerben, mintha a Széchenyi fürdőben lubickolnának. Után már én is bemerészkedtem a vízbe, és először úgy éreztem, mintha megállna a szívem. Aztán később egyre tűrhetőbbnek tűnt. 3 nap után már annyira hozzá lehetett szoknulva, vetettük magunkat a hullámokba. A helybeliek nagyon kedvesek voltak. A szigetlakóknak jelentős esemény számított ekkoriban a turistacsoportok érkezése, és megpróbáltak mindenben a kedvünkbe járni. Nem pénzért, pusztán őszinte barátságból. A helyi vendéglőben remek ételeket készítettek, akkoriban csodaszámba ment a félméteres pácolt tengeri hal. A Rügen-szigetekre egy hosszú híd viszállt a szárazföldről, az utak már akkor is jók voltak, a tájékoztató táblák elhelyezését is a német pedantéria jellemezte. Mivel a szigettől északra fekvő Svédországot a vállalkozó kedvűek elméletben csónakkal is egy hónap alatt érhették, a biztonság kedvéért határőrök figyelték a turistákat. De mit számított ez, amikor a reggeli esőket kivéve verőfényesen tűzött a nap a tengerparton? Azóta a Rügen-szigeteket átépítették, nagyon szép kis panziókat húztak fel, a házakat kitakarították, még jobbak az utak, és még egy sávot hozzáraktak a legtöbbhöz. Tehát nagyon-nagyon szép kis üdülőparadicsomot varázsoltak a Rügen-szigetekből. A régi kis vasutat is felújították, ezt is ki lehet próbálni. A szigetcsoport legnagyobb városa Zasnitz, ahol komoly üzleteket is találunk már, és kis hajók indulnak a távolabbi településekre. A szigetet a szárazfölddel összekötő úttól nem messze fekszik Stralsund városa. Ez a település a tengeri akváriumáról a legismertebb. Olyan szörnyeket korábban még elképzelni sem tudtam, mint amilyeneket itt láttam életemben először. Stralsundból busszal igen hamar el lehet érni Rost, a hatalmas kikötőváros üdülőnegyedében, Warnemündében érdemes sétát tenni. Mi is itt sétálgattunk, amikor megláttunk egy speciális éttermet. Az étlapon cápahúszony leves is szerepelt. Ezt persze azért már senki nem hitte el a csoportból, hogy tényleg lehet cápát megenni, és csak úgy árulják az étteremben, meg aztán hogy bírná ki a cápa a Balti-tenger hidegvizét.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A sok-sok esemény augusztus 20-a, meg kajakkenu világbajnokság, meg a Sziget után mellett grill bajnokság is Velencén, úgyhogy nem csak a Balatonra vagy Budapestre érdemes majd a külföldieknek is, meg a helybelieknek is ellátogatniuk. 5 kategóriában rendezik meg a nagyszemású grill bajnokságot. Sertésborda, hal, sertéshús, marhahús és desszert. Ezek a kategóriák, hogy aztán ki miként ügyeskedik majd a grill sütőnél, hát azt, hogy meglátják nyilván a vendégek, akik ide ellátogatnak a Velencei tóhoz. Ugyanis a Velencei tóra és a környékére is egyre több eseményt szerveznek még augusztus végére is, hiszen 26-án lesz, ugyanis nem csak a Balaton, hanem a Velencei tó környéken is egyre több a turista, és szeretnék a helybeliek azt, hogy valóban igazi üdülőparadicsommá válnának ezek a helyek is. Hölgyeim és uraim, Önök a Világszámot, az Inforádió turisztikai magazin műsorát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Rihárd. További kellemes hétvégét kívánok.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Útikönyvek helyett.